Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva Isten tiszteletünk kezdetén, Istenünk dicséretét énekeljük a 42. Zsoltárunkkal. A 42. Zsoltárunk első versét énekeljük, ami így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Testvéreim, és az áldás vételéig maradjunk a helyünkön. Ének szóval dicsérjük tovább a mi Istenünket, a 264. dicséretünk első három versével. A 264. dicséretünk első verse így kezdődik, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök s igaz Isten. Amen. Lelkünk épüléséről olvasom most Istenünk igéjét, amely írva található Nehémiás könyvének első fejezetének első 11 versében eképpen. Nehémiásnak Hakaljá fiának a története. A 20. évben Kiszlév hónapban történt, amikor Susán várában voltam, hogy megérkezett hozzám egyik rokonom, Hanáni, és vele együtt néhány Júdából való férfi. Kérdezősködtem tőlük a megmenekült júdaiakról, akik a fogság után megmaradtak, meg Jeruzsálemről. Elmondták nekem, hogy akik a fogság után megmaradtak, nagy bajban és gyalázatban élnek, abban a tartományban. Jeruzsálem várfala pedig csupa rés, és kapui tűzben égtek el. Amikor meghallottam ezeket a napokon át, ültem, sírtam és gyászoltam, böjtöltem és imádkoztam a mennyisten előtt. És ezt mondtam. Ó, Uram, menny Istene! Te nagy és félelmetes Isten! Te hűségesen megtartod a szövetségedet azokkal, akik szeretnek téged, és megtartják a parancsolataidat. Fordulj hozzám figyelmesen! Tekints rám, és hallgass meg szolgád imádságát, aki most éjjel-nappal imádkozik előtted, a te szolgáidért, Izrael fiaiért. Vallást teszek most Izrael fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is, és atyám háza népe is. Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak Mózesnek adtál. Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak Mózesnek. Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé. De ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig űzlek is benneteket, még ott is összeszedlek, és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem. Hiszen a te szolgáid ők, és a te néped, akiket megváltottál hatalmaddal és erős kezeddel. Ó, Uram, méltass figyelemre a te szolgád és szolgáid imádságát, akik boldogok, hogy félhetik a te nevedet. Adj ma sikert a te szolgádnak, és add, hogy legyen hozzá irgalmas az az ember. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Amen. A mi Istenünk szent lelke áldja meg az ő igéjét közöttünk és bennünk. Jöhetek testvéreim, válaszoljunk Istenünk igéjére, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, Istenünk, hogy ismét itt lehetünk, hallhatjuk a te igédet. Áldjuk lelkünkkel a te szent nevedet. Te légy velünk, Urunk. Te látod, hogy mi van bennünk. Itt állunk most előtted. Megvalljuk bűneinket, hiszen oly sok van. Megvalljuk azokat a bűneket, amiket elkövettünk az életünk során, amiket elkövettünk a hét során. Megvalljuk azokat az érzéseket, gondolatokat, szavakat, amikkel vétkeztünk a te parancsolatod, akaratod, szereteted ellen. Te légy most itt közöttünk. Áld meg ezt a közösséget. Áld meg a hirdetett igét. Áld meg az ige hirdetőjét és annak hallgatóit. Szentlélek Úristen, légy most itt közöttünk. Légy velünk. Áld meg ezt az Isten tiszteletet. Add, hogy meghalljuk, megértsük és szívünkbe zárhassuk azt az üzenetet, amelyet te ma kívánsz nekünk üzenni. Légy itt velünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, olvasom most Istenünknek azt az igéjét, amelyet szent lelkét segítségül hívva ma hirdetni kívánok közöttetek. Ez az ige Pál apostol rómaiakhoz írott levelének 15. fejezetének 30. versében van eképpen. A mi Úrunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre, Isten előtt értem, mondott imádságaitokban. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Böjt második vasárnapján, és külön köszöntöm iskolánk 5. osztályos tanulóit, akik majd az istentisztelet végén a Böjttel kapcsolatos műsort adnak elő a gyülekezet számára. És szeretném köszönteni nőnap alkalmából gyülekezetünk minden egyes női tagját, szeretném kívánni Isten áldását az ő életükre és szolgálatukra. Kedves testvéreim, a mai Isten tiszteletem egy olyan témáról szeretnék beszélni nektek, ami hetek óta foglalkoztat engem. Ez a téma minden embert érdekel, és igenis nagy kérdés, nem csak a profán világban, hanem a hívő keresztény világban is, a hívő keresztény életben is. Ezt a kérdést úgy hívjuk, hogy az imádság. Az imádság az, ami gyakorlatilag átjárja az egész Bibliát, mind az Ószövetséget, és mind az újszövetségi könyveket egyaránt. Ha például figyelmesen végigolvassuk Nehémiás könyvét, vagy a rómaiakhoz írott levelet, az imádság igencsak nagy hangsúlyt kap. Nehémiás minden cselekedetét imádság előzi meg. Pál apostol is a megszentelt imádságos életre sarkalja a gyülekezetet, sőt a felolvasott textusban külön kéri tőlük, hogy imádkozzanak érte. Nagyszerű párhuzamot találunk még a két ember életében is, hogy mindketten szüntelen erővel az Isten ügyét szolgálták, terelgették az ő népét, az ő gyülekezetét, és nem mellesleg mind a két embernek meg kellett küzdenie ezért a munkáért, meg kellett küzdeniük a hitükért. És igenis az imádság tartotta bennük a lelket, az imádság adott nekik erőt, hogy a folyamatos harcokban el ne fáradjanak, el ne vesszenek. De nézzük meg például a magyar történelmet. Érdemes elolvasni nagyjaink imádságait. Rákóczi Ferencét, Kossuth Lajosét, Tisza Istvánét, vagy például Mindszent József imádságát. Jól látható bennük, hogy milyen kapcsolatban voltak az Istennel, milyen személyes kapcsolatot ápoltak, és hogyan imádkoztak népükért és személyes életükért egyaránt. De miért fontos az imádság? És milyen a jó imádság? És egyáltalán mi az imádság eredménye az ember személyes életébe és az emberi közösségek életébe? Kedves testvéreim, Istenünk szent lelkét segítségül hívva, Böjt második Isten tiszteletén röviden erről a három kérdésről szeretnék röviden, nagyon röviden beszélni. Miért fontos az imádság? Kedves testvéreim, hiszem és vallom, hogy ennek a világnak a romlása, az emberek életének, lelkének lassú elsorvadása, igenis az imádság és a mindennapos ima élet hiánya okozza. Vagyis megszűnik az Istennel való kapcsolattartás. Manapság már a templomba járó emberek is, köztük én is sokszor, elfeledkezem a mindennapos imádságról. Hiszen annyi dolgom van, rohanok a munkahelyre, sok mindent meg kell tennem, és elfelejtek imádkozni. Elfelejtjük érzékelni annak a jelentőségét, hogy milyen fontos az emberi életnek, léleknek az Istennel való mindennapos kapcsolat. El se tudjuk képzelni, micsoda ajándék az, hogy nekünk személyes kapcsolatunk lehet az Istennel. De ez csak is az imádság által lehet. Ezért fontos az imádság. Régen nem tudtam mire vélni nagymamámnak azt a kijelentését, hogy a családnak szüksége van arra, hogy leüljön együtt imádkozni. A mai napig ezt mondogatja minden egyes nagy ünnepen. üljünk le együtt, és imádkozzunk. Sokszor bevallom őszintén, megmosolyogtam. Sokszor legyintettem rá. Nagymama a régi kor szülöttje. De most, mikor erre az Isten tiszteletre készültem, akkor szembesültem azzal, mennyire igaza van. Mert kedves testvéreim, az ember az Isten nélküliségtől, ez igaz a hívő, de a hitetlen emberre is, az Isten nélküliségtől egy hatalmas űrt érez az életében. Soha nem találja a helyét. Mindig valami hiányérzete van. Nem tökéletes az életem. Kapkodok jobbra-balra. Mégse vagyok igazán boldog. Hogyan jön ide az imádság? Azért, kedves testvéreim, mert az imádság által az ember kapcsolatot tud ápolni az Istennel. Az imádságon keresztül el tudjuk mondani az életünk minden egyes baját, örömét. Elmondhatjuk az Istennek minden kérésünket. Személyes kapcsolatunk lehet. Erről a személyes kapcsolatról beszél a Szentírás is. Mikor például Mózes második könyvében így ír. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan az ember a barátjával szokott. Ahogyan az ember a barátjával szokott. De Jézus ennél sokkal többet mond. Jézus azt mondja, szólítsd az Istent úgy, mint a mennyei atyádat. És kedves testvérek, ezt a dolgot csak is a hívő ember tudja megérteni. Az az ember, aki minden nap imádságban van az Istennel, személyes kapcsolatot tud ápolni. Mert az ilyen ember tudja, hogy az Isten nem valami távoli, fellegekben élő, hatalmas erő, aki csak úgy van, aki az életünket akarja uralni, hanem az Isten a mennyei atya, aki felé minden bajomat, bánatomat, fájdalmamat elmondhatom, akire rábízhatom minden kérésemet, és ha hiszek benne, akkor igenis megkapom mindazt, amit tőle kérek, és amit úgy gondol, hogy jó számunkra. Hitben kell imádkozni. Imádkozzatok, és buzgón kérjetek. Ó, hányszor énekeltük már ebben a templomban is. De itt merül föl a második kérdés. Milyen a jó imádság? Kedves testvéreim, a mi református hitvallásunk a Heidelbergi KT így ír elő. Először, hogy egyedül csak az egy igaz Istenhez könyörögjünk mindazért, aminek kérését megparancsolta nekünk, aki igéjében jelentette ki magát nekünk. Másodszor, hogy szükségünket és nyomorúságunkat teljes valójában alaposan megismerjük, hogy így megalázzuk magunkat az ő felséges színe előtt. Harmadszor pedig, hogy bár méltatlanok vagyunk rá, mégis erős bizalommal legyünk afelől, hogy imádságunkat az Úr Jézus Krisztusért bizonyosan meghallgatja, miként azt meg is ígérte nekünk az ő beszédében. Jézus is három példázatban tanít a jó imádságról. Az első a farizeus és a vámszedő. A másik a kenyeret kérő barát. A harmadik a hamis bíró és az özvegyasszonyról szóló példázatok. Ajánlom a testvéreknek, keressük ki a Bibliával, és olvassuk el. Az első példázat, farizeus és a vámszedő. Hogy Jézus arra az imádságra tanít, amely az alázatról szól. Hogy nem az emberek mércéjéhez mérem magamat, hanem az Isten mércéje szerint nézem az életemet. A kenyeret kérő barát példatörténete, példázata egyrészt nyilvánvalóvá teszi, hogy az imádság mögött nem lehet önző emberi szándék, indíték. Mindig úgy kell imádkozni, hogy amit megkapok az Istentől, azt vissza is adom a másik embernek. Visszaforgatom ebbe a világba. A másik része a kenyeret kérő barát példázatának, hogy Jézus azt mondja, hogy egy önzésre hajló ember is képes maradéktanul kielégíteni az ember szükségleteit, miért ne tudná a mindenható mennyei atya még jobban az ő gyermekeinek szükségleteit kielégíteni. A hamis bíró és az özvegyasszony példázata pedig az álhatatosságról szól, hogy van értelme egy dologért álhatatosan imádkozni. Nem eredménytelen a szüntelen könyörgés az Isten színe előtt. Kedves testvéreim, a heidelbergi KT-t és ezt a három példázatot egy mondatba össze lehetne foglalni, hogy milyen a jó imádság, akkor a jó imádság titka ez. Az emberi egó legyőzése, és az Istenbe vetett teljes bizalom, vagyis a hit. Hogy nem a saját akaratom teljesüljön, hanem egyedül az Istené. Jézus is hogy imádkozik a Gecsemáné kertjében. Legyen meg a te akaratod, atyám. Hogy fejezzük be a mi atyánkot? Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Mi a jó imádság? Hadd mondjam el még egyszer. A titka, az emberi egó legyőzése, és az Istenbe vetett teljes bizalom, vagyis a hit. Végül pedig beszéljünk arról, hogy mi az imádság eredménye az ember személyes életébe és az emberi közösségekben. Mint már említettem, az egyik, az Istennel állandó személyes kapcsolatunk lehet. De ennél sokkal több az imádság. Az imádság által az Isten ad egy olyan fegyvert az embernek, amivel fel tudja venni a harcot bármi ellen, ami az életében van. Az ember lelke lehetséges, hogy sokszor kész az Istennel való életre, de mindig jönnek a bajok, és mindig ott van a bűn, az óemberi részünk, amely mindig megpróbál visszahúzni minket arra a pontra, ahonnan az ember elindul, az Isten nélküliségbe, a semmibe. Jézus ezért mondja az ő tanítványainak, vigyázzatok, és szüntelenül imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek, mert jó lehet a lélek hisz, de a test erőtlen. Ezért kéri Pál apostol is a felolvasott textusban, hogy a római gyülekezet imádkozzon érte az ő harcai során. És kedves testvéreim, a mi keresztény életünk is folyamatos harcból fog állni. Harcban állunk a bűnnel, harcban állunk a fájdalommal, a békétlenséggel, és minden olyan dologgal, ami megkeserítheti az életünket. És erre csakis az Istennel való személyes kapcsolat, vagyis az imádságos élet a legjobb fegyver. Ez a legjobb fegyver, és ezáltal érhetjük el valós, keresztény, Isten által elrendelt célunkat. Tegyetek tanítványokká minden népet, keresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván mindazt, amit én parancsoltam néktek. Kedves testvéreim, ez életünk célja, ez életünk isteni parancsa. Imádkozzunk, hogy életünkkel és szolgálatunkkal mások szívét is megnyerhessük az Istennek. Ez nem csak a lelkészek dolga, ez minden keresztény ember dolga. Aki rád bízattatott, azt meg kell nyerned az Istennek. Sokszor nehéz ez. Sok baj van az életünkben. De ehhez elég erőt, hatalmat, kitartást ad az imádságos élet. Hiszen az Isten segítségével az imának nagy ereje van, és az ember bármire képes. Maga Jézus ígéri meg az embereknek. Kérjetek és adatik. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Böjt időszakában vagyunk. Az embereknek ebben a pár hétben lehetősége van, hogy az Istennel egy bensőséges, személyes kapcsolatot tudjon megteremteni, megélni. Ez a böjti időszak, ez a bensőséges kapcsolat arra jó, hogy lelkileg felkészüljünk keresztény életünk legnagyobb örömünnepére, hogy húsvétkor Jézus Krisztus megváltott minket az örök halálból, és kibékített minket, embereket az Istennel. Jézus által újra személyes kapcsolatom lehet az Istennel. Jézus által újra imádkozhatok Istenhez. Jézus által újra mennyei atyám lehet a mindenható Isten. Aki megtért már Jézus Krisztusban, tudja jól, hogy ez az élet milyen boldog, békés élet. Hogy jöhet bármi az életünk során, imádkozó, igeolvasó, Jézusban élő élet, az megtörhetetlen élet. Hogy az Isten mindig ott lesz velem. Akinél még ez nem történt meg, az vágyódik erre az életre. De annak is van egy örömhírem. Ha hívod Jézust, ő jön. Ha elkezdesz imádkozni az Istenhez, ő meghallgatja az imádságodat. Ő elkezd hozzád beszélni. Lehet ilyen Isten melletti boldog élete minden embernek. Csak hívd Jézust. Kérd, hogy jöjjön az életedbe, és ő ott lesz. Adja Isten, hogy minél több imádkozó, és az Isten mellett boldogan élő, hívő ember legyen ebben a gyülekezetben, ebben a faluban, ebben az országban, és ebben a világban. És én akkor hiszem és vallom, hogy a kereszténység újra előre kap, és ezt a világot igenis meg lehet javítani, de ahhoz szükségünk van az imádkozó, hitben járó emberekre. Legyünk mi is ilyenek. És ha már ilyenek vagyunk, adjunk ezért hálát az Istennek. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hátlunk neked böjtért, böjti időszakért, ahol elcsendesülhetünk, megtisztíthatjuk lelkünket, megtisztíthatjuk testünket, hogy méltó módon fölkészülhessünk a legnagyobb ünnepre, húsvét ünnepére. Hiszen, Urunk, tudjuk jól, ez a legnagyobb kegyelem, amit ember kaphat, hogy az Isten fia megváltott minket az örök halálból. Urunk, most tudjuk jól, hogy te egy szerető Isten vagy, aki újra kapcsolatot létesít velünk. Add, Urunk, hogy ne dobjuk el tőled ezt az ajándékot. Add, hogy minden nap imádkozzunk szüntelenül, örömteli, bűnbánattal teli, és kérése teli imádságokat mondjunk. Ezért a gyülekezetért, családunk tagjaiért. Légy velünk, Urunk, segíts meg minket. Imádkozunk érted most gyászoló testvéreinkért, akik itt ülnek közöttünk. Te adj nekik vigasztalást. Te érintsd meg őket szereteteddel. Mutasd meg, hogy igenis benned ott van a megnyugvás, a vigasztaló szeretet. Légy velük. Légy ezzel a gyülekezettel, ezzel a faluval, ezzel a nemzettel. Hát, hogy minél több imádkozó, keresztény, hívő ember legyen ebben a világban, hogy harcolni tudjunk a bűn ellen, és minél több boldog embert nyerhessünk meg neked. Te légy velünk, Urunk. Hallgass meg imádságainkat, amit most a csendes percekben mondunk el. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az adakozás lehetőségét, hirdetem jövő heti alkalmainkat, hirdetem, hogy csütörtökön megszokott időben 4:30-tól énekkari próbánk lesz, és hirdetem, hogy a kisifit 4 órától pénteken megtartjuk. Fájdalmas szívvel hirdetem, hogy gyászolók vannak közöttünk. A héten kísértük el utolsó földi útján Somogyiné Huszár Jolán testvérünket, aki Isten kegyelméből 70 évet élhetett a földön. Hátra maradott szeretteinek Isten vigasztaló szeretetét és kegyelmét kívánom a gyülekezet nevében. Presbiter testvéreknek hirdetem, hogy alsójasson jövő hét pénteken, március 13-án 18 órától presbiteri gyűlést tartunk, és 8 órától itt a gyülekezeti házban lovasi presbiteri testvérekkel megtartjuk az éves presbiteri vacsorát. A hirdetések végén szeretném felkérni az 5. osztályos tanulókat, hogy adják elő ünnepi műsorukat.
Emiatt úgy válik szegényi az életünk, hogy észre sem vesszük. Azt gondoljuk, ez az állapot a normális.
A bajt azt jelenti, hogy a keresztény ember egy időre lemond a saját élvezetéről, szórakozásáról, hogy ehelyett másoknak szerezzen örömet, vagy adjon segítséget. Háttérbe szorítom a test igényeinek kielégítését, és tudatosan jobban figyelek a lelkemre. Nem csak arra ügyelek, hogy mit vár rá tőlem Isten, hanem arra,
A böjt az élet egyoldalúságának csökkentése, az egyensúly helyreállítása, terápia, gyógymód, ami mindenkinek használ. Ezzel a lemondással nem érdemeket szerzek Istennél, nem szenvedést okozok magamnak, hanem jót teszek vele önmagamnak is, és másoknak is.
Nem csak a gyomrunkon lehet böjtölni, van szóböjt is, indulatböjt. A kedvenc újság lehet játszani a gyerekekkel, tévé helyett beszélgeti a házastársa, vagy tanulmányozni a Bibliát. Isten a böjtöt, az élet ugyanolyan velejárójának tartotta, mint az imádkozást vagy az adakozást. Aki élete valamely részén tudatosan, határozott céllal elkezdi gyakorolni ezt a lemondást, nagy lelki gazdagságú lehet. Atyád megfizet neked.
Csorba István, az igazi böjt. Az igazi böjt nem a koplalás, a szigorú, kemény testcsanyargatás. Mikor közben akár csontsoványra fogyunk, de mégis végig a bűnben maradunk. A böjt nem az Isten lefizetése, hanem arcának nagy bölcs keresése. Nem a néphagyomány, szokás, megélése.
A böjt azt jelenti, készüljetek a húsvéti örömre. Jézus értetek majd hajnán keresztre, hogy a bűnötöket a vére elmossa, s új életre a lelketek föltámaszhassa. A böjti időben erre készüljetek, imádkozni minden nap csöndben leüljetek.
S kerüljétek a bűnt, amennyire lehet. Segíteni fog ebben Jézus, mert ő nagyon szeret. Adjátok át szívetek Jézusnak megtisztításra, mert ő mindig nagyon várja a megújításra. Hogy rátok nézve értelme legyen halálának, s a húsvéti föltámadásának.
Az a bűnt, amikor magamról Isten felé fordítom a tekintetem, és még inkább, ha ezt tovább is tudom irányítani az emberekre.
A böjt nem általánosan, hanem emberi kapcsolatokra, viszonyokra szűkítve hat.
Ebben nehéz mélyebbre jutni, mint az ellenség szeretete. Ezért nem is érdemes magunknak más célt kijelölni, mint amit a Zsoltár is leírt.
Isten abban segít bennünket, hogy mellettünk áll, és az érte folytatott böjt által nyeri el értelmét is.
Isten abban segít bennünket, hogy mellettünk áll, és az érte folytatott böjt által nyeri el értelmét is.
Jöjj az Úr veled, jöjj, amíg ifjú vagy, életed tavaszad, derüljél meg hiad, ó, ne hagyd fejedet, bűnben őszülni vénhetté, ne csupán teledet, vigyed végül az Úr elé. Ó, a szárnyas idő, mint az álom repül, ám de zsákmány szedő, fogyunk szüntelenül. Tétován mire vársz, hallod én már a hívó szót? Elnek és jaj, vigyázz, mire eszmél szavan csak volt. Jézus hív, vele jár, erre váltott meg ő, lelki sziklára állj, élő víz onnan jő. Ő nekünk utat tör, te is lépj, arra hívtem rá. Már itt lesz oda fönn, téged ő tehet boldoggá.
Nagyon szépen köszönjük az 5. osztálynak ezt a nagyon szép műsort. A férfi testvéreket szeretném majd megkérni, hogy a készfogás után jöjjünk vissza, és pakoljuk el a székeket, hogy a gyerekeknek készített szeretett vendégségben legyen elég hely. Köszönöm előre is. Áldás vétele előtt énekeljük a 299. dicséretünknek mind az 5 versét. A 299. dicséretünk így kezdődik: Jézus hív, bár zúg maradik, életünk vad tengere. Fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen, és maradjon mindörökké mindnyájunkkal. Amen. Áldás, békesség, áldott vasárnapot kívánok.